Kedves hallgatóink, az első világháború során a harcoló felek kötelékeiben több millió állat teljesített szolgálatot, többségüket szállítása vagy üzenetek továbbítására használták, de volt, hogy a katonák egyszerűen csak remek társal eltek bennük, a kutyákat és a macskákat a lövészárkokban nagy számban előforduló patkányok elfogására képezték ki, az ausztrálok kengurut vittek magukkal kabala állatként Egyiptomba, az amerikai katonák majmokat tartottak, a britek pedig a lóhiány miatt elefántok segítségével szántottak. Sok érdekes adatot találunk, ha az első világháborút abból a szempontból vizsgáljuk, hogy hányféle állatot érintett. Scholz Róbert Gergely régész történész a Sátor Alja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban tartott előadást, nekik nem volt választásuk címmel az állatok első világháborús jelenlétéről, szolgálatáról. A következő két részes beszélgetést Jászter Beáta készítette. Műsorunk elején a kutató arról beszél, hogy miért kezdett a téma feldolgozásába, és milyen forrásokat használt fel az adatgyűjtés során.
A háborút vizsgálták ilyen oldalról, olyan oldalról, megforgatták, alulról, felülről átvizsgáltuk, viszont amikor én is egy kicsit utána kezdtem nézni, és olyan szerencsém volt, hogy Sőregi Jánosnak, a Debreceni Déri Múzeumnak egykori igazgatójának a hagyatékát megkaptam a családtól feldolgozásra, neki abban a naplójában olyan értékes adataik vannak, nem csak a nemzetiségekre vonatkozóan, hanem az állatokra vonatkozóan is, ami alapján el lehetett indulni egy ilyen kutatásra. És ahogy bele-bele ásogattam magam, először én is kezdtem olyan népszerűsítő kiadványokkal, hogy mi az, amit mondjuk én a gyermekemnek meg tudom mutatni, kisebb felnőtteknek, diákoknak be tudok mutatni, és azt kellett tapasztalni, hogy nem nagyon találok ilyen könyvet, egészen vissza kellett menni 1915-be, és 1915-nél lehet elmondani, hogy két ilyen kötet jelent meg. Az egyik Pásztor Józseftől származik, a Négylábú bajtársaink a címe a kötetnek, és ő ilyen rövid történeteket mesél el a háborúból, amiből több lovas történet van benne, de említi Milicát is, azt az összfért, aki a szerbektől rabolt el, hozott vissza a magyar táborba egy géppuskát, valamint nála is megtalálhatunk különböző madaraknak az említését, de kisebb testű állatokról, így egerekről, patkányokról nem nagyon ír. És akkor úgy ezen tovább indulva keresgéltem még, és én Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban tanultam régésznek, a Szegedi Egyetem mellett, és hát kit keresünk fel más, mint Móra Ferencet, és hogyha megnézzük a gyermek regényeit, a gyermek meséit, van egy olyan története, hogy Filkó meg én. Ez a kötet 1915-ben jelent meg. Erről a kötetről annyit lehet tudni, hogy ez az egyetlen olyan kötet, aminek megtiltotta az újrakiadását, mert ebben a történetben egy fiatal fiúnak a történetét meséli el, aki önként jelentkezik katonának, és a keleti frontra kerül. Mindenféle kalandon, mindenféle állatokkal találkozik, a vakvarjútól kezdve az orosz lóig, minden a népmesei ötvözetekkel egyszerűen így a keze alá kerül, sőt találkozik egy orosz főherceggel is, akit be akar sorolni a magyar seregbe, aztán csak hazaérkezik megint Magyarországra, és erről szól a történet. 1915-ben, ekkor még bíztunk abban, hogy meg lehet nyerni ezt a háborút. Utána elteltek az évek, a háború rettenetes szenvedés, pusztítás okozott, nem csak az emberek, nem csak az állatok, hanem ugyanúgy a növényvilágban is, és mai napig el lehet mondani azt, hogy én nem tudok olyan emlékműről, ami kifejezetten Magyarországon a háborúban szolgálatot teljesítő és a háborúban elpusztult állatoknak lenne ilyen emlékművük. Van Komáromban és van Halason, és Budapesten is található egy-egy emlékmű, ami a háborúban részt vett lovaknak lett állítva. Pesten volt talán egy olyan emlékmű, ami lehet, hogy elpusztult mára, amelyik egy galambot ábrázolt, egy hírvivő galamb, de kifejezetten így a hírvivő galamboknak sincs olyan emlékművük, mint akár mondjuk Franciaországban vagy Németországban, ahol csak a galamboknak, vagy ahogy Edinburgh-ban akár az egereknek is állítottak a háború után.
Hogyha a nagy háborúban harcoló állatokra gondolunk, akkor mindenkinek legelőször a lovak jutnak az eszébe, hiszen láttunk olyan háborús filmet, amelyben ők voltak a frontvonal elején. Hogyan is használták a lovat, aki megy az emberrel tűzön vízen át a harcban?
A lovak elsősorban azok az állatok, azok a négylábú állatok, akik a magyar katonához köthetők, mert magyar katonákból is elsősorban a huszár az, aki, hogyha háborúra gondolunk, katonaságra gondolunk, akkor Magyarországon a magyar katona az nem lehet más, mint a huszár, aki már tényleg a késő középkor óta megjelenik a csatatereken, és egészen az első világháború, második világháborúig folyamatosan részt vesz ezekben a csatákban. Először, mint csatadöntő tényező, később a háborúban, mint majd látni fogjuk itt az első világháború során is, szembesülniük kell azokkal azokkal az új technikai vívmányokkal, amik lóról lekényszerítik őket, és a magába az árkokba kényszerítik a huszárságot. De lovakkal nem csak a huszároknál találkozunk, hanem számtalan fajta féle ló van itt a Magyar Monarchiában, az Osztrák-Magyar Monarchiában. Azt lehet tudni, a statisztikai adatok alapján körülbelül 4 millió ló áll rendelkezésre az első világháború elején, és az első világháború végében ebből a 4 milliós lóállományból egy 400 ezer darab ló marad meg. Körülbelül 971 millió lóra van szüksége a monarchia seregének minden évben, és ezek egyre jobban csökkennek, ahogy a különböző csatározások és a csaták mellett a lovakat tizedelő mindenféle járványok, és már csak egyéb betegségek megtizedelik a lóállományunkat. A huszárság mellett a lovakat megtaláljuk a trénben, a vonat csapatoknál, a lovak húzzák az ágyukat a tűzéreknek, de lovak húzzák olykor a sebesült szállító kocsikat is, sebesült szállító szekereket, valamint a lovak mellett már az a háború elején is hadirendbe állítják az összféreket, a szamarakat, ahogy a különböző terepek ezek megkívánják.
Ha a második állatra gondolok, ami eszembe jut a háború kapcsán, az nekem rögtön a galamb, a postagalamb.
Igen, tehát hogyha a földről az ember az első leggyorsabb állat után a második leggyorsabb állat a galamb. A galambokat elsősorban itt hírvivő postagalambokat alkalmaztak a világháborúban. Nem a magyarok alkalmazták először, német újítás volt, a németektől vettük át a 1916-17-es évben. Ugyanúgy, ahogy a németektől vettük át a hírvivő kutyáknak az alkalmazását is. Tehát a háborúban, a csatamezőkön, amikor nem volt arra lehetőség, hogy a korai kezdetleges technikának, így a telefonnak, valamint egyéb futároknak az alkalmazása alkalmassá váljon ezeken a terepeken, ezeken különböző állatokat alkalmaztak, így az első állat volt a kutyák, amelyik adott hely között tudtak hírt szállítani, valamint ilyen állatok voltak a galambok, akikről írják, hogy a galamb az nem fél a robbanástól, nem fél a csatazajtól, viszont retteg a sastól, vagy az egyéb ragadozó madaraktól.
A kutyákat nem csak hírvívésre használták, úgy tudom, hogy például kereső akciókban vagy mentésekkor is, az életmentésnél is, a sebesültek felkutatásában is szerepet kaptak.
Így igaz, ahogy a lovakból is számtalan féle fajta volt, úgy a kutyákból is számtalan féle fajta volt. Itt a nemes kitenyésztett állatoktól kezdve a vonuló sereg által összegyűjtött kis korcs kutyákok, minden megtalálható a palettán. Elsősorban nagytestű kutyákat tenyésztettek, így a Doberman farkas kutyák, akiket elsősorban hírvívésre alkalmaztak, valamint őrzővédő szolgálatot láttak el, és ezek a kutyák voltak azok, akik segítettek a katonáknak az ellenséges csapatokat is felderíteni, valamint korán jelezték, mivel jobb az érzékszerve az állatoknak, mint az embernek, hogyha bárki meg akarta őket lesben támadni. A nagytestű kutyák mellett kisebb testű kutyákat is alkalmaztak, ezek a kiskutyák, ezek általában patkányfogásra, valamint jelzésre voltak szintén alkalmazva, mert ezt lehet tudni, akinek otthon is tart kutyát, hogy a nagy Bernáthegyi jelít, hogyha kinyújtja a fejét a ház mögül, és már az éppen jövő postás, vagy akárki meggondolja, hogy belép a házba, ahhoz képest a kis tacskónak, vagy a kisebb kutyáknak jelentősen, tehát ugatni kell, hangosnak kell lenniük, hogy a gazdájuk tudjon arról, hogy itt valaki érkezik. Ugyanígy volt ez a háborúban is, tehát kiskutyák inkább hangosabbak voltak, gyorsabbak, a nagykutyák pedig maga a testi erőt alkalmazták, így gyakran előfordul az, hogy mentéseknél is ilyen nagykutyákat alkalmaztak, és kutyákkal főleg a hegyvidéken, az olasz fronton találkozunk elsősorban.
Biztos van még másféle állat is, aminek hasznát vették a háborúban, akár a harcok közben, akár a háború körüli teendőkben, jelzésekre, bármire.
Persze számtalan ilyen állat van. Ha csak kezdjük az állatokat felsorolni, akkor a vonó állatok mellett, tehát a lovak mellett már említettem az összféreket, a szamarakat, akik szintén teher szállításra alkalmazták, de ezek mellett az állatok mellett megtaláljuk a kisebb állatokat is, akik nagyon sokan féltek tőlük, vagy nagyon sokan utálták, írtották őket, ilyenek voltak mondjuk az egerek. Viszont a nyugati hadszíntéren, amikor az alagút harcászat folyt, ezeket az egereket direkt tartották, mert az egerek ugyanúgy, mint a kanárik, jelezték, hogyha bármiféle gáz, szivárgás van, és ezeknek az egereknek csodák csodájára Edinburgh-ban pedig emlékművet is állítottak, annak a tiszteletére, hogy mennyi életet mentettek meg az első világháborúban. Az egerek mellett említettem már tényleg a kanárit, aki szintén ezekben a feladatokban vett részt, de menet közben, ami állatot össze tudtak szedni a katonáink, azokat szintén úgynevezett ilyen kabaláknak alkalmazták. Ilyen kabalák voltak a különböző kisebb testű állatok, mint kutyák, macskák. A macskákat előszeretettel alkalmazták patkányfogásra, egérfogásra, valamint macskák mellett vadállatokat is összegyűjtöttek, sebesült vadállatokat. Itt tudunk őzekről, hollóról, varjúról, baglyokról, amiket tartottak, és a hosszúra nyúló lövészárok harcászatban ezeket, mint egyfajta gyermekei nevelték a katonák, és nagyon is vigyáztak rájuk. Először tiltották ezeknek az állatoknak az alkalmazását, aztán rájöttek később, hogy javítják a morált, és összetartják a csapatot, hogyha engedik a katonáknak, hogy legyen egy-egy ilyen kabala állatjuk. Ez inkább a nyugati fronton terjedtek el, nagyon sok angol-amerikai csapatok már 1917-ben, mikor Amerika is hadba lép, hozza magával a különböző állatait, így az amerikaiaknál megtalálhatjuk a majmokat, az ausztráloknál kenguruk tűnnek fel, az afrikai hadszíntéren oroszlánok vannak, Whiskey és Soda, a két oroszlán, aki ilyen kabala állat, de ilyen kabala állat volt Mici Mackó is, aki a kanadai egységekkel jutott Európába, még az 1914. októberében, amikor is a Winnie nevű kis amerikai fekete medvét megvásárolt egy kanadai tiszt, és ő hozta át Angliába, a kiképző táborba, majd amikor onnan Franciaországba vezényelték őket, a megnőtt medvét már nem tudták behajózni, ezért a londoni állatkertnek adományozták, ahol Alexander Milne és a fia Robert Gida is meglátogatta ezt a medvét, és ez a medve lett később alapja Mici Mackónak.
Hihetetlen, hogy az ember mindent bevon az életébe, de mindent bevon a felfordulásba is, amit önmaga okoz saját magának. És ha az ember a háborúra gondol, mindig a katonákra gondol elsősorban, és a polgári emberekre, akiknek kárt okozott a háború, vagy az épületekre. Legutolsó sorban gondolunk az állatokra, pedig valóban, ahogy az előadásában is hallani fogjuk, nekik nem volt választásuk, mentek.
Igen, az állatoknak, ahogy mondjuk, hogy nem volt választásuk, őket sorozták, néma társak voltak, szinte ezt mondhatjuk, és menniük kellett. Tehát a lovakot is erre képezték ki, arra vettek kiképezve, hogy itt az embert, a huszárt támogatsák, segítség, és ha az esély úgy hozta, akkor meg is menekítsék a csatatérről.
Fogyó eszköznek tekinthették az állatot, de gondolom, hogy azért voltak olyan állatok, amelyek nagyon a szívükhöz nőttek a katonáknak, és bizony meggyászolták akkor, amikor elvesztették őket.
Természetesen ezekről főleg a fennmaradt naplók írnak, és ezek az állatok általában elsősorban a kabala állatok, amiket így a csapat önként fogadott be, és ezeknek a pusztulását ugyanúgy élték meg, mintha egy saját bajtársuk esett volna áldozatul.
Ezeket az állatokat nem csak a harctéren kell elképzelnünk, vagy bevetés közben, vagy mentés közben, hanem ezeket az állatokat valahol tartani kellett, etetni kellett, vigyázni kellett rájuk, óvni a biztonságukat. Ez is a háború mindennapjaihoz tartozott?
Igen, tehát ahol lehetett, itt is próbálták ezeket az állatokat srapnelbiztos, robbanásbiztos fedezékbe eljuttatni, vagy ilyen helyeken tartani, valamint az első világháborúnak köszönhetjük, idézőjelben a köszönhetést, azokat a vegyi anyagokat, a bevetését is, mint a harci gáz, ami ugyanúgy károsította ugyan a lovaknak, mint a kutyáknak és egyéb állatoknak is a légző szervét, meg egyéb szerveit is, mint az embereknek, és erre aztán a hatalmas nagy pusztulás után csak az ember is arra kényszerült, hogy az állatok számára is különböző védőeszközöket kísérletezzenek ki. Annyit lehet tudni, hogy már az Osztrák-Magyar Monarchia is igazából nálunk volt a legkezdetlegesebb ilyen gázállarc, ami elterjedt, de mind a nyugati fronton, mind pedig azokon a front szintereken, ahol, vagy hasztereken, ahol gázt bevetettek, ott igyekeztek ezeket az állatokat is megóvni.
Összességében tudjuk-e, van-e arról statisztika, hogy hány állatot vezényeltek ki a különböző frontszakaszokra, harcterekre, és azokból mennyien tértek vissza, és mi lett utána velük, hiszen az állatnak ugyanolyan trauma a háború, mint az embernek.
Jelenleg én ilyen statisztikával még nem találkoztam, inkább megint csak ilyen nyugati adatokra lehet hagyatkozni, hogy ott jobban számon tartották ezeket a dolgokat, és az, hogy mi lett utána később az állatokkal, azt el lehet mondani, hogy ezek közül már ebben az időszakban megalapították az úgynevezett Dickin rendet, azt az érdemrendet, amit a háborúban részt vett állatok, és ott különböző hadi sikereket elért állatok kaptak kitüntetést, akik emberi életeket is mentettek. Az egyik leghíresebb, ez egy galamb. Összesen két galamb kapta meg eddig a Dickin érmet. Az első világháború volt az egyik, ahol a Sher Ami nevű galamb kapta meg, aki a nyugati hadszíntéren mentette meg a nyugati katonáknak egy jelentős csapatát a német támadás ellen.
Ma nagyon odafigyelünk az állatokra, legalábbis azt szeretnénk hinni, hogy nagyon odafigyelünk. Az állatvédelem az egy külön ág lett, szabályok és törvények is tiltják az állatok bántalmazását és kínzását. Hogy működött ez a 20. század elején? Mennyire volt joga egy állatnak, mondjuk úgy, mint ahogy most a 21. században van?
Tehát igazából, amit én összegyűjtöttem, azok a katonai naplókból, amiket ki lehetett szemezgetni, a hivatalos statisztikai adatok. Az, hogy ebben az időszakban, hogy léteztek-e ilyen törvények, az még jó kérdés, tehát ez mindenképp további kutatásnak az egyik feladata kell, hogy legyen, hogy nézzük meg, hogy meddig vihető vissza az a mostani, vagy mostanában elterjedt állatvédelmi jogszabályozást, ez mikor alakul ki. Ezt aztán tényleg visszakövethetjük így a század elejére, és hát, ha még érdekes adatokat lehet ebből is még kimazsolázni.
Nem beszéltünk még azokról az állatokról, amelyek nem a harctéren segítették az embereket, hanem az életben maradásukat segítették azáltal, hogy táplálták őket.
Igen, ezek az állatok az úgynevezett vágó állatok, vagy vágó marhák, amelyek tényleg a katonáknak az élelmezését szolgálták. A korabeli katonáknak napi adagjában mintegy ilyen 40 deka marha hús volt felszámolva, amit 70 deka kenyér és egyéb főzeléknövény, valamint 2 kávékonzerv és 10 darab cigaretta tett ki optimális esetben. Ezek természetesen frontvonaltól, harctértől váltakoztak. Ahol tudták, ezt szolgáltatták számukra, ahol viszont nem, akkor abból éltek a katonák éppen, amit be tudtak szerezni, amit rekvirálni tudtak maguknak adott területen, valamint azokból az állatokból, amelyiket a katonaság mögöttük hajtott, azokból a szarvasmarhákból, mert ebben az időszakban még nem volt olyan konzervkészítés, nem volt olyan hűtési technika, hogy mint a modern háborúban a katonáinkat akár már több hétre is el lehet látni. Ebben az időszakban ezek még mind kiforratlanok voltak, kezdetlegesek, és általában inkább mérgezték a katonákat, mint hogy a jogukra szolgáltak volna.
És hát olyan állatokat is meg kell említenünk, amelyeket bizonnyal nagyon utáltak a katonák, de mégiscsak együtt kellett velük élni. Na, ők aztán nem segítettek semmiben, csak rontották a helyzetet.
Igen, hát ezek az állatok, ezek a legelszaporodottabb állatok, ezek minden háborúban, minden hadjárattal szaporodnak, és elterjednek, és egész vidékeket fertőznek el. Ilyen állatok a tetvek, a bolhák, a poloskák, amelyik folyamatosan mind a mozgó hadsereggel, mind pedig a lövészárkokban elterjedtek. Ezek elsősorban a tetvek, amelyek nem maga a kis állat, de igen, az is kényelmetlen azoknak a keresése, pusztítása, pattogtatása, valamint ezek az állatok által terjesztett járványok inkább azok, amik már a háború kezdetében felütötték a fejüket. Ilyen a kolera, a tífusz, fekete himlő, amelyek nagyon sok áldozatot, gyakran több áldozatot szedtek egy-egy harcmezőn is, mint tényleg effektíve a maga a harc, a csata.
Gondolom Sőregi is írt a naplójában ezekről az élősködőkről.
Igen, Sőregi János is hosszúra nyújtott naplójából igen gyakran emlegeti ezeket az állatokat, szinte mindennapi teendőibe benne volt, hogy írtattam a laposokat, írtottam a különböző tetveket, de azt is leírja, hogy ez nem férfi munka, mert ezt hiába próbálgatják, ez férfi embernek nem megy. Igen, megszenvedtek a katonáink vele, és a tudományos kutatás mutatta ki, hogy már ebben az időszakban is háromfajta tetűvel kellett küzdeniük. Az egyik ez a fej, vagy hajtetű, a másik a lapos tetű, a harmadik pedig a ruhatetvek, és utóbbiak voltak a legkárosabbak, hiszen ezek terjesztették azokat a járványokat, amik aztán tényleg akár egész katonaegységeknek is a lebetegítéséhez vezettek.
Ebben a témában nem csak ez a mai előadás született, hanem könyv és kiállítás is.
Igen, ez a Nekik nem volt választásuk, Állatok a nagy háborúban című projektünket. Ezt az első világháborús centenárium emlékbizottságnak a támogatásával valósíthattuk meg, a Cigándi Etele Egyesület, amelyik pályázott, és 2018-ban meg is nyerte ezt a pályázatot. Viszonylag rövid időnk volt a megvalósítására, de ez a rövid idő is elég volt ahhoz, hogy egy olyan kötetet tudtunk egybe szerkeszteni, ami így az első világháborúban harcolt, és kevésbé ismert állatoknak a tevékenységeit is bemutatja, mind a harcmezőn, mind pedig a háttérben. Valamint a kötet mellett egy ilyen vándorkiállítás is született, melynek nem titkolt célja, hogy ezt országosan minél nagyobb közösségnek be tudjuk mutatni. Elsősorban diákokra gondolunk, vagy az érdeklődő, a téma iránt érdeklődő felnőttekre.
Hát téma iránt érdeklődő felnőtt és diák is volt itt ezen a mai napon, és hát nem először jár Sátoraljai új helyen a Kazinczy Múzeumban megrendezett kávéházi délutánok eseménysorozaton. Ez már a harmadik előadás, hiszen először hallottunk a háborúban résztvevő régészekről, aztán pedig a cigány katonákról, most pedig a háborúban harcoló és a háborúban lévő és élő állatokról. Milyen ez a légkör, ami itt van új helyben, és miért jó ide jönni, hogy már harmadszor is itt van, sőt, szerintem van még téma.
Igen, köszönhetőnek így a pályázatoknak is, van még téma a tarsolyban, és remélem, hogy ez még sokáig így fog maradni. Ez a kávéházi esték, ezek remélem nagyon hosszú időt megélnek, hiszen a háború is 1914-ben tört ki, és 1920-ban végződött, legalábbis számunkra, magyarok számára. Remélem, ez a kiállítás is még sokáig itt lesz Sátoraljaújhelyen, és még akár évekig is visszatérhetünk ezeket a témákat feleleveníteni, ezeket a témákat más szemszögből, más világítással bemutatni az érdeklődőknek, és tényleg, ahogy beszélgettünk, és itt az újhelyi közönséget előadóként is szemlélem, figyelem, én azt veszem észre, hogy nem csak egy korosztály van ide idézőjelbe bekényszerítve, hanem olyan érdeklődő emberek jelennek meg alkalomra és alkalomra, akiket tényleg egyfelől érdekel a hazájuk története, érdekel a környezetük története, és maga az első világháború is érdekel, hiszen ki az Magyarországon ma, 21. században is, aki egy háborús történetnek a meghallgatására beül, erre áldoz drága idejéből, de azt kell észrevennem, hogy itt van egy olyan formálódó, vagy már ki is formálódott erős, kemény mag, akik tényleg a diákságtól, a 10 évesektől, a 70-80 éves hallgatóig egy csoportot alkotnak, akik érdeklődve, együttélve az előadással, folyamatosan kérdezve, saját tapasztalataikkal is kiegészítve, egyfelől új ismereteket szereznek, másfelől új ismereteket adnak számunkra, a kutató számára is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy az előadások alkalmával mindig megjelennek, mindig eljönnek, és tényleg egy élmény számomra, amikor itt adhatok elő. Én itt szeretném nekik megköszönni a figyelmüket és az idejüket, amit ezekre az előadásokra szánnak.
Kedves hallgatóink, Solc Róbert Gergely régész történészt hallották, beszélgető partnere Jászter Beáta volt.